amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egriesek a szentévet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett a bazilikába az a monumentális zarándokkereszt, melynek bevonulásával, megáldásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szentbeszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel, azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív most bennünket, kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szentév pedig a remény ideje, fogalmazott. Ternyákések azt is elmondta, azért lett a gönci zarándok kereszt a szentév szimbóluma, mert az Egri Főegyházmegye peremvidékéről érkezett, és a Szentatya gyakran beszél a perifériák jelentőségéről. Ez egy igazi zarándokkereszt, tette hozzá, amit a hívek minden évben elvisznek Monokra, a fájdalmas szűzanyához, hogy búcsút nyerjenek. Reményeink szerint a Főegyházmegye hívei most ehhez a kereszthez zarándokolnak, hogy a szentgyónással és a zarándoklattal megszabaduljanak bűneiktől. Ukrajna hatalmas károkat okoz Európának, Robert Fico szerint. Mivel az ország januártól leállítja az Oroszországból származó földgáz szállítását Európába, a szlovák miniszterelnök nyílt levelet írt az uniós vezetőknek, melyben úgy fogalmazott, az Ukrajnán át Szlovákia felé irányuló gáztranzit egyoldalú leállítása évente több 10 milliárd eurótól fosztja meg az európai polgárokat, vállalatokat, infrastruktúrát. Románia csak nem 40, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határátkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január 1-től, amikor az ország a Schengen övezet teljes jogú tagjává válik, közölte a román határrendészet. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Hatalmas erőt mozgat meg a kormány jövőre a kisvállalkozások támogatására, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs felidézte, a Demján Sándor programmal 1410 milliárd forint áramlik a szektorba, amely a gazdaság kulcs területe. Rendkívül sok a beteg a mentőknél és az orvosi ügyeleteken, hívja fel a figyelmet a Facebookon az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a mentők és az ügyeletek leterheltsége karácsony után még tovább nőtt, a feladatok napi száma 4000 fölé emelkedett, míg az orvosi ügyeletekben az előző 24 órában 7500 beteget, köztük 2500 gyermeket láttak el. Felhívták a figyelmet arra is, december 31-e munkanap, ezért az orvosi ügyeletek 16 órától működnek, napközben az alapellátás körében a betegeknek a házi orvosokhoz kell fordulniuk. Lesz elég hév 2025-ben ahhoz, hogy továbbra is a megszokott menetrend szerint lehessen közlekedni, olvasható a MÁV csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán. Hegyi Zsolt szerint a 60 éves vonatok pótlására felgyorsítják a forgalomból átmenetileg kivont fiatalabb motorkocsik felújítását. Idén 16 vármegye 34 helyszínén végzett munkálat során 1234 katona földi maradványát tárta fel és exhumálta a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisír gondozóosztálya. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a hadisírgondozók lakossági bejelentések és korabeli források, térképek, nyilvántartások alapján keresik a hősi halottak elhagyott nyughelyeit. Jelentősen automatizálta a méhészek egyik alapvető feladatát egy többszörösen díjnyertes magyar fejlesztés, amely a közelmúltban kapott professzionális gyártói hátteret. A berendezés 8 másodperc alatt tűz össze és fúr ki egy kaptárkeretet, olvasható a gyártó, a Jászberényi Konkoly Elektro Kft. MTZ-e juttatott közleményében. Ezt eddig kizárólag kézzel végezték a szakemberek, és a munka mintegy 2 percet vett igénybe példányonként. Műholdas nyomkövető egységekkel szereli fel a Magyar Államvasutak ZRT azokat a járműveit, amelyek többek között a pályahálózat, a biztosító berendezések és felső vezetékek üzemszerű működtetésének biztosításában vesznek részt. Farkas Károly, az erre a célra kiírt pályázatot megnyerő ISL operatív elnök elmondta, a jelentős járműpark jobb menedzselését szolgálja, az a saját fejlesztésű szolgáltatás, amellyel az adatokat a MÁV saját térinformatikai platformjára tudja átemelni és ott elemezni, így ez jelentős gazdaságpolitikai előrelépést is jelent. A MOL újabb 140 töltőállomására helyez ki kutyacsip leolvasót, tájékoztatta a társaság az MT-t. Országszerte összesen már 350 kúton tudnak segíteni az elkóborolt kutyákon. Ez szilveszter idején különösen fontos, hiszen ha váratlan fény és hanghatásoktól megrémülő és otthonról elszökő kutyákban van mikrocsip, akkor a MOL állomásain tudják őket azonosítani és értesítik a gazdájukat. Tavaly pedig 1400 elkóborolt kutya került így haza. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, párás, ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, húszálingózás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az ördöngős című regényének 11. részét Kulka János olvassa fel.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Még az is lehet, hogy jó katona lesz belőle, mondta Mahbub Ali elgondolkozva. De küldöncnek legalábbis kiváló. Egyszer kézbesített nekem egy fehér csődör pedigréjével kapcsolatos levelet Lahorból. Kim halálosan sértve érezte magát a kegyetlen bántó szavak hallatán, amelyek ráadásul épp annak a száhibnak a füle hallatára hangzottak el, akinek nagyra vaszul átadta a háborút kirobbantó levelet. Kim egy pillanatra a szem előtt látta, ahogy Mahbub Ali lángra lobbanva bűnhődik az árulásáért, a saját jövőjébe pillantva pedig nem látott mást, mint szürke barakok hosszú sorát és iskolákat. Esedezve nézett Mahbub Ali félreérthetetlen ábrázatú arcára, de a könyörületnek a nyomát sem fedezte föl benne. A lókereskedő határozott pillantással nézett az angolra, és az angol ugyanazzal a határozottsággal nézett Kimre. A fiú pedig némán és reszketve ült a nyerekben.
Igen, csak jól idomított a lovam, szólt az afgán. Máskülönben ledobta volna magáról a fiút száhib.
Á, felelt az angol, az ostornyelével simogatva Pónia nyírkos oldalát.
Na, és ki az, aki katonát fog faragni ebből a fickóból?
Azt mondja, hogy az ezred, amelyik rátalált.
De főként a páter vette a kezébe a nevelését.
Ott a páter, szólt Kim elakadt lélegzettel, amikor a csupaszfejű Viktor atya a verandáról lelépve feléjük iramodott.
Pokolbéli hatalmak, Ohara! Hány barátod van még a legkülönbözőbb ázsiai nemzetségekből?
Kiáltott, amikor Kim lemászott a lóról, és gyámoltalanul elé állt.
Jó reggelt, páter, szólt derűsen az angol. Hírből már nagyon jól ismerem önt. Régóta tervezem, hogy tiszteletemet teszem önnél. Creighton vagyok.
Az etnológiai hivatalból? Kérdezte Viktor atya, mire az angol bólintott.
Istenemre, örülök hát, hogy találkoztunk, és köszönettel tartozom önnek, hogy visszahozta a fiút.
Ne nekem köszönje, páter.
Azt hiszem, ön nem ismeri Mahbub Alit.
A lókereskedő közömbösen ült a napfényben.
Majd megismeri, amikor egy hónap múlva megérkezik az állomás helyünkre. Őre vesszük valamennyi gebénket.
Ez a fiú igencsak különleges egy teremtmény. Tudna nekem mesélni róla?
Tudok-e? Robbant ki Viktor atyából. Ön talán az egyetlen ember, aki segíteni tud a bizonytalanságomban. Másra sem vágyom, mint hogy végre megoszthassam a gondomat valakivel, aki valamelyest ismeri a benszülötteket.
Ekkor egy istálló fiú fordult be a sarkon. Creighton ezredes felemelte a hangját, és urdu nyelven így szólt.
Jól van, Mahbub Ali. Mi aztán ennyit beszélni arról a póniról? Még arassal sem adok érte többet 350 rúpiánál. A száhibnak biztosan rosszat tett a lovaglás a tűző napon, azért ilyen dühös.
Felelt a lókereskedő a kiváltságos udvari bolond huncut mosolyával.
De nem sokára belátja, hogy az én lovaim többet érnek néhány garasnál. Majd a fa alatt megvárom, amíg a páterrel beszélget.
Hát az ördög vigyel magát, nevetett fel az ezredes.
Így jár az, aki egyszer szemet vett Mahbub Ali lovaira. Ez egy valóságos pióca, páter. Hát akkor várj meg, ha annyi fölösleges időd van, Mahbub.
Most pedig rendelkezésére állok, páter.
Hol van a fiú?
Á, Mahbubhoz csatlakozott. Különös egy fickó.
Megkérhetem, hogy fedél alá vitesse a csődörömet?
Az ezredes letelepedett egy székbe a verandán, ahonnan tisztán látta a fa alatt tanácskozó Mahbub Alit és Kimet, a páter pedig bement a szobájába szivarért. Creighton hallotta, mint Kim keserűen így szól a lócsiszárhoz.
Előbb bízz egy bráminban, mint egy kígyóban. Előbb bízz egy kígyóban, mint egy szajhában. És előbb bízz egy szajhában, mint egy afgánban, Mahbub Ali.
Ugyan már! Felelte Mahbub, és komolyan csóvált a vörös szakállas fejét.
Jobb, ha a gyerekek nem látják a szövőszéken a szőnyeget, amíg nem lehet tisztán kivenni a mintáját. Hidd el, világ kisbarátja, nagy szolgálatot teszek neked, nem fognak katonát csinálni belőled.
Ravasz véng az ember, gondolta magában Creighton, de nem téved nagyot. Nem volna szabad elherdálni ezt a tehetséges fiút.
Bocsásson meg egy percre, kiáltotta a szobából a páter. Csak a fiúval kapcsolatos dokumentumokat keresem. A közbenjárásommal a bölcsés bátor ezredes a kegyeibe fogad, és segítségével megbecsülésre teszel szert. Felnőtt korodban hálás leszel az öreg Mahbubalinak.
Nem. Könyörögtem neked, hogy vigyél vissza a nagy útra, ahol biztonságban lennék, te pedig visszaadtál az angoloknak. Vajon mekkora vérdíjjal hálálják meg a szolgálatodat? Szórakoztató is. Ördögi kis fickó.
Az ezredes leharapta a szivarja végét, majd udvariasan Viktor atyához fordult.
Mi az a levél, amelyet a kövérpap az ezredes előtt lobogtat?
Állj a csődör mögé, mintha a kantárt igazítanád, mondta Mahbubali. A lámám küldte a nagy útról. Az áll benne, hogy évenként 300 rúpiát fizet a tanítatásomra.
Ó, ilyen jó módú a vénvörös sipkás.
Melyik iskolába küldenek? A fene tudja. Azt hiszem, Luknóban van.
Igen, van ott egy nagy iskola a száhibok fiai és a félszáhibok számára. Többször láttam már, amikor arra felé kereskedtem a lovaimmal. Ezek szerint a láma is megszerette a világ kis barátját.
Igen.
Ő sosem hazudott, és nem kényszerített, hogy vele tartsak. Nem csoda, hogy a páter nem érti az egész históriát. Nézd csak, milyen felkavartam magyaráz az ezredesnek.
Mahbubali fölnevetett.
Allahra!
Átható tekintet egy pillanat alatt felmért mindent a verandán. Innen úgy fest a lámát küldeménye, mint egy váltó.
Jó párszor volt már ehhez hasonló adósságlevéllel dolgom. Az ezredes most közelebbről is megnézi.
Mi hasznom lehet nekem mindebből? Kérdezte Kim megviselten.
Te nem sokára elmész. Engem pedig visszaküldenek a Kongó üres szobákba, ahol nincs egyetlen kényelmes alvóhely se, és ahol a fiúk ütnek, vernek.
Nem hiszem, hogy mindig így lesz. Légy türelemmel, fiam. Nem minden afgán hitszegő, kivéve a éppenséggel lókupec.
5-10-15 perc is eltelt, míg Viktor atya az ezredessel beszélgetett. A páter hatalmas hévvel adta elő minden gondját, baját, majd kérdések hosszú sorát zúdította az ezredesre, aki türelmesen válaszolgatott rájuk. Elmondtam önnek Töviről hegyire mindent, amit csak a fiúról tudok.
Áldott megkönnyebbülést jelent ez a számomra.
Hallott valaha ehhez fogható történetet?
Minden esetre az öreg elküldte a pénzt. Gobind Sahadzs váltóiban Indiától Kínáig mindenütt megbíznak, mondta az ezredes.
Ez vigasztaló hír.
Ön nem szabad kőműves véletlenül? Hát persze, hogy az vagyok. Csak most jut eszembe, hisz ez további okot ad rá, hogy segítsek, jegyezte meg az ezredes mellékese. Örülök, hogy így látja.
Ami azonban igazán aggaszt, hogyha az a koldus láma, kedves uram, láma.
Sokakat közülük igazi úriemberként tisztelnek az országban. Hát jó, akkor láma.
Tehát mi lesz, ha a láma a következő évben nem képes fizetni? A pillanat hevében jó ötletnek tűnt a javaslata, de neki is meg kell halnia egy napon. Azon kívül egy pogány pénzéből finanszírozni egy fiú katolikus oktatását... De hisz világosan megmondta, mit akar. Amint megtudta, hogy a fiú fehér, ennek megfelelően rendelkezett. Egy havi zsoldomat megadnám érte, ha megtudhatnám, miként magyarázta el az egész históriát a gázdó építők templomában.
Nézze, páter, nem állítom, hogy kiismerem magam a benszülötteken, de ha azt mondja, fizetni fog, fizet, élve vagy halva. Úgy értem, az örökösei kétségtelenül vállalni fogják az adósság terheit.
Én azt tanácsolom, hogy küldje a fiút a Szent Xavér iskolába. Egy katona árvájaként ingyen jegy jár neki a vasúton, ruhát pedig vehet neki az ezred pénzéből. A páholynak megspóroljuk a fiú neveltetésének költségét, és ezzel igencsak lekötelezzük őket. Pofon egyszerű. Nekem amúgy is le kell mennem Luknóba jövő héten, így hát ügyelhetek rá az úton. Majd a szolgáim kíséretében utazik.
Maga igazi jó ember. Egy cseppet sem. Ne essen ebbe a tévedésbe. A láma határozottan erre a célra küldte a pénzt. Igen, bajosan tudnánk csak visszatéríteni hozzá, tehát úgy kell tennünk, ahogy rendelkezett.
Rendben. Akkor ezt megbeszéltük, igaz?
Köszönöm, ezredes. Most vissza kell mennem megreggelizni. Ó, egek, az öreg Mahbub még mindig itt van.
Az ezredes fölemelte a hangját, mire az afgán előlépett a lova árnyékából.
Mit akarsz hát? Ami azt a fiatal lovat illeti, felelte Mahbub, azt kell mondanom, hogyha egy csikót az Isten is pólójátékosnak teremtett, és idomítás nélkül belső sugallatra megérzi a játék lényegét, hát akkor azt kell mondanom, végzetes hiba teherszállító szekér elé fogni azt a csikót, száhib.
Ezt én is így látom, Mahbub. Azt a csikót kizárólag pólójátékosnak szabad szánni.
Ezek a férfiak másra sem képesek gondolni, mint a lovakra, páter. Holnap találkozunk, Mahbub, ha bármi hasonló kiváló árud van.
Az afgán lovasember módjára lendületes karmozdulattal tisztelgett.
Legyél egy kicsit türelmes, világ kis barátja. Sukta oda a kétségbe esett Kimnek. A szerencsét csinem van. Nem sokára elmész Luknóba, és tessék itt egy kis pénz, hogy kifizesd a levélírnokot. Az az érzésem, hogy még sokszor találkoznak a mi útjaink. Mondta, és elvágtatott.
Délután a vörösképű tanítómester közölte Kimmel, hogy törölte az osztálynévsorból, és többé nem tartozik az ezredhez. Ez egészen addig nem bírt különösebb jelentőséggel Kim számára, míg a tanúra helyett el nem küldték játszani. Azonnal a bazárba sietett, hogy megkeresse a fiatal levélírnokot, akinek tartozott a bélyeg árával.
Most kifizetlek, szólt büszkén, amikor rátalált. És egy újabb levelet is írnod kell nekem. Mahbub Ali Umballában van, mondta az írnok vidáman.
Hivatásánál fogva mindig jól értesült volt a városban zajló fontos eseményeket illetően. De a levél nem Mahbubnak megy, hanem a papnak. Vedd a tolladat és írj szaporát. Tesú lámának, a tibeti szentembernek, aki egy folyót keres, és most a benáreszi gázló építők templomában tartózkodik. Mártsd a nádat a tintába! 3 napon belül lemegyek délre Luknó városába, ahol iskolába fogok járni. Az iskola neve Xavér. Nem tudom pontosan hol van, de az biztos, hogy Luknóban.
Hisz én ismerem a luknói iskolát, vágott közbe az írnok.
Írd meg neki, merre van, és fél annával többet kapsz. Az írnok serényen jegyzetelt a papírra piros nádtollával.
Nem tévesztheti el,
mondta sudár írnok, aztán fölemelte a fejét. Ki figyel minket az út túlsó oldaláról? Kim sietve körülnézett, és megpillantotta a teniszruhát viselő Creighton ezredest.
Ó, az csak egy száhib, aki ismeri a kövérpapot a laktanyából. Azt hiszem, engem hív.
Mit csinálsz? Kérdezte az ezredes, amikor Kim fölugrott ültéből.
Én nem szököm el, csak levelet küldök a szentembernek Benáreszbe.
Erre nem is gondoltam. Megírtad neki, hogy elviszlek Luknóba?
Nem írtam. Olvasd el, ha nem hiszed.
Miért nem említesz engem abban a levélben?
Kérdezte az ezredes gyanakvó mosollyal.
Kim minden bátorságát összeszedte.
Azt mondták nekem egyszer, hogy nem tanácsos idegenek nevét beleírni egy levélbe, mert az már sok jó terv meghiúsulását jelentette.
Ezt bizony jól mondták, felelte az ezredes, mire Kim elpirult.
A szivaros dobozomat a páter verandáján hagytam. Hozd el ma este a házamba.
Hol van a házad? Kérdezte Kim. Fürge észjárásának hála azonnal rájött, hogy ismét próbára teszik, serésem volt.
Kérdezd meg bárkit a nagy bazárban,
felelte az ezredes, majd továbbállt.
A levél kész is volna,
szólt Kim, visszafordulva az írnokhoz. Már csak annyit írja végére, hogy gyere el hozzám. Gyere el hozzám. Gyere el hozzám.
Most pedig kifizetem a bélyeget, és a levelet bedobom a postaládába.
Felállt, hogy távozzék, de hirtelen az eszébe jutott valami, és visszafordult.
Tudsz valamit erről a mogorva arcú száhíbról, akivel beszéltem az előbb?
Kérdezte az írnoktól.
Ó,
Ő csak Creighton száhib, egy bolond angol ezredes, ezred nélkül.
Mit csinál itt?
Isten tudja. Folyton lovakat vásárol, de nem tudja rendesen megülni őket, és furcsa kérdéseket tesz föl Isten teremtményeiről, például a növényekről, a kövekről és az emberek szokásairól. A kereskedők csak a bolondokatjának hívják egymás között, mert olyan könnyű átverni a bazárban. Mahbub Ali azt mondja, bolondabb valamennyi száhibnál.
Ó, sóhajtotta Kim, és sarkon fordult. Eddigi élete során megismerte valamelyest az emberi jellem rejtelmeit, és jól tudta, hogy a bolondok kezébe nem adnak olyan információkat, amelyek következményeként 8000 katonát vezényelnek háborúba. Nyilván az indiai hadsereg fővezére sem találkozik bolondokkal, márpedig Kim fültanúja volt a beszélgetésüknek. Mi több, Mahbub Ali hangja sem változna el valahányszor az ezredes nevét említi, ha a száhib holmi féleszű volna. Következésképpen Kim szögdécselni kezdett örömében, amint erre a konklúzióra jutott, valamiféle komoly titok lappang ebben a dologban, és Mahbub Ali minden bizonnyal úgy kémkedik az ezredesnek, ahogy valaha Kim kémkedett Mahbub Alinak. És ahogy a lókereskedő, az ezredes is nyilvánvalóan azokat az embereket becsüli, akik nem nagyon mutatják magukat okosnak. Örült, amiért elégeszes volt, és nem árulta el, hogy ismeri az ezredes házát. És amikor visszatérvén a kaszárnyába felfedezte, hogy az ezredes semmiféle szivardobozt nem hagyott a verandán, végképp felvillanyozódott. Olyan férfival hozta össze a sors, aki igazán kedvére való. Kiismerhetetlen és ravasz ember, aki palástolt játékot űz. Nos, ha ő bolondnak mutatkozhat, akkor bizony Kim is megteheti. Semmit sem árult el Viktor atyának arról, hogy mi jár a fejében. A páter 3 reggelen át hosszú előadásokat tartott neki egy sor teljesen új istenről és istenféléről, különös hangsúlyt helyezve egy Mária nevű istennőre, aki, amint azt Viktor atya szavaiból kivette, a muzulmán Bibi Miriam megfelelője volt. Nem mutatta ki az érzéseit akkor sem, amikor a páter új ruhák után járva üzletről üzletre ráncigálta őt, és nem panaszkodott, amikor az irigykedő dobos fiúk megrugdosták, amiért jobb iskolába kerül, mint ők. Érdeklődve várta a körülmények gyors változásának eredményét. Viktor atya kedden elkísérte a vasútállomásra, föltette egy másodosztályú vagonra, épp Creighton ezredes első osztályú kocsia mellé, és őszinte jó kívánságokkal búcsúzott el tőle. Igazi férfit faragnak belőled a Szent Xavier Manoára. Egy fehér embert, és remélem derék embert. Mindannyian tudnak az érkezésedről, az ezredes pedig majd ügyel rá, hogy ne kallódj el útközben, hanem biztosan oda találj. Azt hiszem, sikerült átadom neked némi tudást a vallásról, de legalábbis bízom benne. Ne felejtsd el, ha a vallásod felől kérdeznek, katolikus vagy. Még ha azt mondod, római katolikus, bár én nem szeretem ezt a kifejezést. Kim erős cigarettára gyújtott. Ügyelt rá, nehogy elfelejtsen venni egy csomaggal a bazárban. Majd elgondolkozva hátradőlt. Ez a magányos út teljesen más volt, mint amikor abban a vidám harmadosztályú vagonban utazott a lámával. A száhibok nem is tudják, micsoda szórakozást rejthet egy utazás, gondolta magában. Ajjaj, én meg úgy vetődök egyik helyről a másikra, mintha egy labda lennék, amelyet ide-oda rugdosnak. Ez az én kismetem. Senki sem bújhat ki a kismet alól. Nekem Bibi Miriamhoz kell ezután imádkoznom, és száhib vagyok. Bánatos pillantást vetett a csizmájára. Nem. Én Kim vagyok. Ez egy hatalmas világ, én pedig csupán Kim vagyok. Ki az a Kim? Eltűnődött önmagán, ahogy sohasem tette az előtt. Egészen beleszédült. Egy jelentéktelen ember volt csak ebben az örvénylő Indiában, aki éppen délnek tartott, hogy elébe menjen a ki tudja mit rejtő sorsának. Nem sokára az ezredes érteküldött, majd hosszasan elbeszélgetett vele. Amennyire Kim értette, az ezredes szorgalomra intette őt.
Azt mondta, ha elég serényen tanul, később beléphet a Survey of India elnevezésű hivatalba, mint alkalmazott. Ott aztán, miután átmegy a szükséges vizsgákon, jó teljesítményt nyújtva, akár havi 30 rúpiát is megkereshet 17 éves korára. Creighton majd gondoskodni fog róla, hogy megfelelő állást szerezzen neki. Kim igyekezett úgy tenni, mintha értené az ezredes szavait, ám valójában a felét sem fogta fel a hallottaknak. Az ezredes hamarosan észrevette ezt, és Kim nagy örömére folyékony urdura váltott. Nem lehet bolond az, aki ilyen remekül ismeri a helyi nyelvet, akinek ilyen finomak és elegánsak a mozdulatai, és akinek a szeme olyannyira különbözik a többi száhib üres gülű szemétől, gondolta magában Kim. Igen, és meg kell tanulnod megjegyezni mindent, amit látsz. Utakat, folyókat és hegyeket. A szemed előtt tartani bizonyos képeket, míg lehetősége nyílik rá, hogy papírra vesd őket. Éles eszed és nyílt szíved van. Ne hagyd, hogy elsorvasszák a Szent Xavérban. Sok olyan fiú van ott, aki megveti a fekete embereket. Az anyjuk bazári szajha volt, mondta Kim. Jól tudta, hogy az ilyen fiúk szemében nincs olyan ember, aki gyűlöletesebb lenne egy félvérnél. Ez igaz, de te száhib vagy, és az apád is az volt. Mégse enged, hogy gyűlöletet és megvetést plántáljanak beléd a feketék iránt. Ismertem olyan fiúkat, akik, amint a kormány szolgálatába léptek, úgy tettek, mintha nem értenék a benszülöttek nyelvét és szokásait. De megfizettek a színlelt tudatlanságukért, mert kevesebb fizetést kaptak. Nincs nagyobb bűn a tudatlanságnál. Ezt jó vésd az eszedbe. Amikor megérkeztek Luknó zsúfolt vasút állomására, a lámának nyoma sem volt. Kim igyekezett erőt venni csalódottságán, mi alatt az ezredes szerény podgyászával együtt egy tikká gáriba, bérkocsiba gyömöszölte, és egyedül küldte tovább a Szent Xavérba. Nem mondom, hogy ég veled, mert még bizonyosan látjuk egymást. Kiáltotta aztán Creighton. Sok dolgunk lesz még egymással, ha tisztességes lélek lakik benned, de még nem tettelek próbára. Akkor sem, amikor azon az estén, mondta Kim az egyenlő rangúaknak járó Tum megszólítást használva, elhoztam neked a fehér csődör pedig réjét? Aki hamar felejt, sokat nyer, kis barátom, felelte az ezredes, szúrós, égető pillantást vetett Kimre.
Kipling Kim az Ördöngős című regényének 11. részét Kulka János előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 15. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Meditáció közben megtanuljuk, hogyan hagyhatjuk el önmagunkról alkotott képeinket, mert a képek idegenek igazi énünkhöz képest, mintha pontatlan címkék lennének. Ha úgy elemezzük magunkat, hogy címkéket aggatunk magunkra, és közben nagyon okosnak tartjuk magunkat, elszakadunk igazi önmagunk ismeretétől, és nem találkozunk a valósággal, aminek pedig megváltó ereje van. Saját öntudatunk börtönébe zárkózunk. Csak annyit kell megértenünk, hogy már megszabadultunk, s a tökéletes szabadságra lelkünk mélyén, Krisztus szabadságában, Krisztus tiszta szeretetének szabadságában találhatunk rá. Csak akkor tudunk e felé a valóság felé fordulni, ha egyszerűek tudunk lenni, el tudjuk fogadni az ingyenes ajándékot, és hűségesek is maradunk hozzá. Ha megtanuljuk a mantra mondását, megtanít minket a szeretetre, s azt is megtanítja, hogyan nyúlhatunk túl önmagunkról alkotott képeinken, eljutva önmagunk valóságához, amely egy Krisztus valóságával. Megtanítja, hogyan lehetünk önmagunk, s hogyan élhetjük át annak örömét, hogy közösségbe vagyunk másokkal. Erről a Krisztussal kialakuló egységről beszél a római levél. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, úgy majd a feltámadásában is egy leszünk vele. Hisz tudjuk, a régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek. Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, mert tudjuk, hogy Krisztus, miután feltámadta halottak közül, már nem hal meg. Mert halála egyszer s mindenkorra való halál volt a bűnnek, az élete azonban élet az Istennek. Ti is úgy tekintsétek tehát magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek egységben Jézus Krisztussal. Igényeink elengedése. Előfordul, hogy csak akkor ébredünk tudatára valódi lehetőségeinknek és képességeinknek, hogyha olyan feladattal szembesülünk, amely többet kíván tőlünk, mint amire képesnek tartottuk magunkat. Ugyanígy az is előfordulhat, hogy valamely tanítás valódi mélysége csak akkor tárul fel, ha kifogásokat támasztanak vele szemben. John atya tanítását nagyon sokszor kifogásolták, és sokan hangoztattak ilyesmit. Ön túl sokat kíván tőlünk. A meditáció útja kétségkívül egészen nagyszerű, és ön is csodálatos ember, és tud is járni ezen az úton. De nem mindenkit faragtak ilyen fából, nem mindenki ennyire erős, ennyire kiegyensúlyozott, ennyire egységes. Ön talán előre tud haladni ezen az úton. Lehet, hogy talál még néhány olyan embert, aki szintén járni tud rajta, de nem mindenkinek való a meditáció. Túl szegény, túl szigorú, túl nehéz. Az ilyen ellenvetésekre mindig nagyon határozottan reagált. Lehangolták az ilyen megjegyzések, mert általában szerzetesek és papok fogalmazták meg őket, akiknek sajátos feladatuk, hogy az evangéliumot szolgálják, és Isten egész népéhez eljuttassák. Lehangolta, hogy ezek az emberek ennyire csekély értéket tulajdonítanak az evangéliumnak, és nem hiszik el, hogy az emberek nagyon pozitívan tudnak reagálni az evangélium hívására. Az említett megjegyzések hallatán John Main rendszerint egyszerűen csak az evangéliumról kezdett beszélni. Ha a meditáció útja túlságosan nehéz, akkor Jézus hívása is túlságosan nehéz. Ha nem életszerű elvárni az átlagemberektől, hogy meditáljanak, akkor az sem életszerű elvárni az átlagemberektől, hogy Krisztus követői legyenek, hiszen a meditáció útját járva alapvetően Jézusnak azt a tanítását követjük, hogy lépjünk túl önmagunkon, és kövessük őt. Jézus nem arra szólít fel, hogy a szentekhez illő tökéletesség útját járjuk. Nem az a hivatásunk, hogy hősök és lángelmék legyünk, még csak az sem, hogy bármilyen téren rendkívüli eredményeket érjünk el. Hivatásunk arra szól, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és szánjunk időt arra, legyen szó akár 5, akár 50 évről, hogy azzá váljunk, akik vagyunk. Azzá, akit Jézus szeretett és életét adta érte. John atya tehát mindig az evangéliumra emlékeztetett, és arról beszélt, hogy a meditációról szóló tanítás nem más, mint az evangélium tanítása. A szótól a csendig lapjain a következőt írja. Cassianus imádságról szóló tanítása az evangéliumon nyugszik. Majd Jézus szavait idézi. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. E szavak valóban nagy feladattal szembesítenek minket, de mindenkihez egyformán szólnak. És senki sem lehet önmaga, ha nem tesz eleget nekik olyan komolyan és őszintén, ahogyan hivatásunk szerint kell. A meditáció az a közeg, amelyben igyekszünk eleget tenni Jézus felszólításának. Azt hiszem, minden meditáló ember egyetért azzal, hogy a legkevésbé sem vágunk fel, ha azt mondjuk, pontosan azért tudunk reagálni Jézus szavaira, mert meditálunk. Jézus nagyon egyszerű dolgot kért az emberektől. Előfordult, hogy megállt valaki mellett, aki éppen a munkáját végezte, ránézett, és így szólt, kövess engem. Ennyi. És amikor felálltak, és követni kezdték, már eleget is tettek szavainak, és már az utat járták. Az evangélium rámutat, mennyire fontos volt, hogy ezek után tartósan vele is maradjanak. Az evangélium arról is beszámol, hogy amint Jézus Jeruzsálem felé közeledett, sokan túl nehéznek ítélték tanítását, és eltávolodtak tőle. Gyakorlatilag csak egy jelentéktelen kisebbség tartott ki mellette. Végül egy pillanatra mindannyian kereket oldottak a legfőbb próbatétel pillanatában, de ez akkor már nem igazán számított. Korábban folyamatosan vele voltak, és amikor előrelépésről és jutalomról kezdtek beszélni, finoman leállította őket. Kevés idő állt rendelkezésükre, és azt a keveset arra kellett fordítaniuk, hogy kövessék őt, egyre teljesebben, egyre feltétlenebbül, egyre nagyobb szeretettel. Valójában a kitartásuk jelentette számukra a fejlődést. Hatalmas feladatot állítanak elénk Jézusnak azok a szavai, hogy tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Arra kér minket, hogy legyünk csendben. Azt kéri, hogy legyünk bizalommal Isten iránt. Semmiben nem fejeződik ki jobban Isten iránt tanúsított bizalmunk, mint a meditációban megőrzött csendben. Ahogy a csend emberi kapcsolatainkban is a személyes bizalom kifejeződése lehet. A meditációban szerzett tapasztalatainkból tudjuk, először ijesztőnek és szinte teljesen érthetetlennek tűnik az a velünk szemben támasztott követelmény, hogy engedjük el minden igényünket. Mégis hogyan tudjuk elengedni mindazt, amire szükségünk van? A személyes kiteljesedésre, mások rokonszenvére, megértésére és elismerésére, az emberi jó indulat minden alapvető megnyilvánulására támasztott igényeinket. Efféle igényeink elengedése szinte elviselhetetlennek tűnik számunkra, amíg meg nem értjük, hogy biztosan szenvedni fogunk igényeink teljesületlenségétől, amíg ragaszkodunk hozzá. Igényeinkhez ragaszkodva ugyanis tagadjuk azt a teljességet, amelyet a jelen pillanat kínál fel számunkra. Ha ragaszkodunk igényeinkhez, nem elemi szükségleteinket foglalják magukba, hanem emésztő vágyjá alakulnak. Hogyan engedhetjük el őket? A meditáció azt a felvilágosítást nyújtja, hogy nagyon egyszerűen. Úgy, hogy nem fohászkodunk, értük, nem kérjük, hogy teljesüljenek, legalábbis nem önös módon. Nem a saját szükségleteink teljesülését kérjük. A Szent Misében minden imádság kér valamit, de a közösség igényeiért fohászkodunk, a közösségben pedig mindenki túllépett már, vagy éppen túllép a többiektől, független és önös igényein. Amikor Isten országának eljöveteléért imádkozunk, úgy szólván magunk mögé hajítjuk másoktól független igényeinket és vágyainkat, feláldozzuk magunkat az országért, s így készülünk fel arra, hogy közösségbe legyünk egymással. Akkor is elengedjük igényeinket, ha nem gondolunk rájuk. Talán éppen ez a legnehezebb feladat. Még azzal is felhagyunk, hogy egyáltalán gondoljunk az igényeinkre, bízva abban, hogy az ország már elkészült, s annak mértékében ismerhetjük fel teljességét, hogy mekkora bennünk a bizalom. Az a fő, hogy bízni tudjunk. Nem nehéz egész nap egyfolytában csak saját ügyeinket forgatnunk a fejünkben. Sokszor így telik a napunk, bár nem is vagyunk tudatában. Magunk körül forgó gondolataink ugyanúgy a szokásunkká válhatnak, mint valamilyen modor, amit tudtunkon kívül felveszünk. Megtehetjük, hogy egész nap az igényeinken, mélyreható vagy éppen felszínes igényeinken járatjuk az eszünket. Lehet, hogy folyton csak azon töprengünk, hogyan éljünk lelki életet, és hogyan legyünk tökéletesek. Tűnődhetünk azon, hogyan váljunk azzá, ami lenni akarunk, hogyan fejlődjünk, hogyan kerülhetünk kellemesebb fizikai vagy érzelmi helyzetbe. Igényeink és törekvéseink szerint alakítjuk a mai napot és a holnapot. A kérdés mindig az, hogy mit akarunk, és mit tartunk kívánatosnak. Pontosan itt rejlik a szerzetesi élet veszélye. Nagyon sok időnk van arra, hogy kizárólag magunkról és igényeinkről gondolkodjunk. Ezzel a veszéllyel azonban saját élete keretei között mindenkinek szembe kell néznie, mert ha állandóan magunkkal foglalkozunk, nem is élünk, hanem csak egy illúzió díszletei között mozgunk. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy lerázzuk magunkról ezt a visszavisszatérő illúziót, amely folyamatosan újraépül bennünk, s lerántsuk róla a leplet azzal, hogy nap mint nap megújuló hűséggel visszatérünk a meditációhoz. Kívülről nézve a monasztikus élet nagyon önközpontúnak tűnhet. Valójában viszont nem ilyen. Istenre irányul, s ez az irányultsága egészen konkrétan kifejeződik abban, hogy másokkal foglalkozunk, a közösséget szolgáljuk, egymást és mindazokat, akik felkeresnek minket. Az ajtaját mindig nyitva tartó, és másokat mindig örömmel fogadó közösség egyszerűen olyanokból áll, akik követik útján Jézust, egészen Jeruzsálemig, ahol maga mögött hagyta minden személyes igényét, tudta, hogy atya ismeri valamennyit. Jeruzsálemig, ahol a Gecsemáni kertben tanúsított önátadás nyomán minden igénye teljesült a feltámadás kertjében. Az igazi szerzetes olyan keresztény, aki nem forgatja fejében saját szükségleteit, hanem Istenre és Isten országára figyel. Nem töpreng azon, milyen jutalomban lesz része azért, hogy követi Krisztust, hanem csodálkozva és örömmel fedezi fel, micsoda kiváltság, hogy egyáltalán követheti.
Elhangzott Lawrence Freeman Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 15. része. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.